Honnan erednek a gyermekbibliák? Mikor készítették az elsőket? Van erről ismerete?
Igen, azt nagyon nehéz meghatározni, hogy mikor készült az első gyerekbiblia, ami első is, meg valóban gyerekbiblia is, de Luthertől származtatjuk, vagy rá szoktunk hivatkozni, hogy ő az első, aki gyerekeknek készít bibliai témájú kiadványt. Vagyis olyanoknak készíti, akik nem tudnak olvasni latin nyelven, és ezért rászorulnak arra, hogy a Biblia történeteit azt a saját nyelvükön megismerjék. És ő kifejezetten beleírja az előszavába, hogy gyerekeknek készül a szövege. Ez az első. De vannak kutatók, akik már azt mondják, hogy a középkorban elkészített képes és bibliai szöveget is tartalmazó kiadványok, azoknak szintén a gyerekek is a célközönségei. Én mégis azt mondom, hogy Luther az első, aki kifejezetten ezt mondja. És utána nagyon sokan követik a példáját. Sokáig, amikor gyerekbibliák kutatásáról gondolkodunk, akkor ez a mércénk, ez a kritériumunk, hogy bele van írva a könyvben, vagy nincs, hogy gyerekeknek is szól, vagy gyerekeknek és családoknak szól kiadvány.
Mert ez igazolja azt, hogy aki készítette ezt a gyermekbibliát, az tényleg arra gondolt, hogy gyerekek kezébe is kerüljön.
Igen, ez egy egyértelmű megnyilvánulása annak, hogy a szerző az a gyerekeknek dolgozott, vagy a gyerekekért dolgozott. Ez nem azt jelenti, hogy az összes többi kiadványt ne olvashatták föl a gyerekeknek, de itt pontosan látjuk a szerző szándékát. És a gyerekbibliáknál ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. A szerző tudja és akarja azt a kiadványt gyerekkézben látni, gyerekkézbe tudni.
Ebből a Luther-féle gyerekbibliából maradt fönt egyébként olyan, amit akár ön is megtekinthetett, vagy ismer ebből részleteket?
Nekem nem volt eredeti példány a kezemben, én csak egy olyan gyerekbibliák történetével foglalkozó kiadványban láttam belőle képeket, és olvastam róla meg belőle. Egy nagyon nagy nemzetközi kutatócsoport készített el és jelentetett meg, ez egy több száz oldalas kiadvány a gyerekbibliák történetéről.
Hogyan néztek ki ezek az első darabok? Tehát mennyire volt illusztrált, hogyan volt illusztrálva, mennyire volt ez színes, vagy mennyire volt ez csak egy ilyen karcrajz? Hogyan, ha egy visszaemlékszik erre a kutatásban látottakra, akkor hogyan néztek ezek az első darabok?
Ezek nagyon érdekes módon illusztrált kiadványok. A gyerekbibliáknak nagyon nehéz pontos definíciót adni, de a kezdetektől fogva biztosan mondhatjuk, hogy három dolgot feltétlenül tartalmaznak, vagy három dolog a jellegzetességük. Az egyik, hogy illusztrált, a másik, hogy a Biblia szövegét válogatva tartalmazza, a harmadik pedig az, hogy a Biblia szövegét majdnem biztos, hogy valamilyen módon feldolgozva tartalmazza. Hát ez a három, ez kezdetektől fogva létezik, és ennek millióféle variációját tudjuk felsorolni, vagy a kutatók tudják egymás mellé állítani. Nyilván a 16. századi vagy 17. századi nyomdatechnika egész más tesz lehetővé, mint amit mondjuk egy 21. századi nyomdatechnika meg tud valósítani. Egész más képi kultúrát találunk egy 17. századi gyerekbibliában, mint akár egy 20. század elejé, vagy egy 21. század elejé gyerekbibliában. Egész mások a szövegválogatásnak a szempontjai, vagy egész más a szövegeknek az elrendezése egy-egy könyvön belül. Egész más a mércéje annak, hogy hogyan lehet egy szöveget gyerekek számára adaptálni. Mégis ez a három, az illusztráció, a szövegválogatás és a szövegnek az alakítása, ez állandó eleme, vagy állandó ismérve a gyerekbibliáknak.
És egyébként nem volt ebből, és itt már akár átkúszhatunk napjainkba is, feszültség ön szerint a felnőttek körében, tehát hogy mennyire szabad mondjuk egy bibliai szöveget válogatni és feldolgozva továbbadni azt a gyermekeknek, és nem ragaszkodni betű szerint ahhoz, ahogy a bibliafordítók mondjuk magyar nyelven elénk adták ezeket a szövegeket.
De hát ebből mindig konfliktus van. Ez mindig kérdéseket vet föl. mint ahogy az is kérdéseket vetett föl, hogy szabad-e fordítani, és ha igen, akkor kinek és hogyan a Szentírás szavait. Tehát még egy lépés visszafelé. Ez, hogy gyerekek számára, vagy olvasni nem tudók számára, vagy latinul olvasni nem tudók számára, szabad-e a Biblia szövegét kézbe adni, már ez is konfliktusokat okozott, hogy nem fognak-e túl sokat tudni, nem lesz-e ez a tudás káros számukra. Egészen távoli kérdések vannak emögött, az, hogy gyerekeknek szabad-e a kezébe adni a Biblia szövegeit. Kell-e számukra földolgozni, és ha igen, hogyan, ez mindenkorban, minden kutató számára, minden gondolkodó számára egy kérdés volt.
És napjainkban?
Ma is az?
Jól értem, azt mondja?
Ma is az.
És ma mondjuk mi a dilemma ön szerint egy gyermekbiblia szerkesztője előtt?
Ma már az nem kérdés, hogy a gyerekek kezébe oda lehet-e adni a Bibliának a szövegét. Ebben már megegyezés van, hogy igen, oda lehet, sőt, örülünk, hogyha a kezükbe veszik, vagy hajlandóak vele foglalkozni, vagy mutatnak iránta érdeklődést. A szerkesztő, vagy inkább az író és az illusztrátor, ők megküzdenek, azt gondolom, azzal, hogy mi kerül egy gyerekbibliába. Sokan azt gondolják, hogy az a rengeteg gyerekbiblia, ami a piacon van, és az a borító mögé, ami bekerül, azt oda a szél fújja be. Vagy egyszerűen csak oda bekerülnek a borító mögé azok a szavak, meg azok a képek, közben pedig nagyon komoly gondolkodás. Én feltételezem, hogy még talán imádság is van mögötte. És egy szerzői szándék, hogy hogyan adjuk a gyerekeknek a kezébe ezeket a nagyon távoli és nagyon-nagyon felnőtteknek készült szövegeket és gondolatokat, ami a Bibliában benne van. Szerző, vagy egy szerző páros, vagy egy szerzői közösség, akik létrehoznak egy gyerekbibliát, azok egyrészt nyilván sose tiszta lappal indulnak, mert hiszen egy 500 éves történetbe kapcsolódnak bele akkor, amikor egy új gyerekbibliát szeretnének létrehozni, ha csak a gyerekbibliákra gondolunk. Akkor ők eleve gondolkodnak arról, hogy hogyan válogassák meg a szövegeket. Ennek rengeteg szempontja van. Amikor eldöntik, hogy milyen korosztálynak fog készülni az a gyerekbiblia. Amikor eldöntik azt, hogy az iskolai használatra szánják inkább, vagy pedig egy családi használatra. Amikor eldöntik, hogy olvasó gyerekeknek készítik azt a szöveget, vagy felolvasásra készítik azt a szöveget, akkor mind-mind döntéseket hoznak róla, hogy hogyan fognak bánni az eredeti szöveggel. És azt kell gondolnunk, én nagyon jó szándékon azt gondolom, hogy úgy fognak bánni, vagy úgy akarnak bánni a szöveggel, hogy abból valami nagyon szép, és az eredeti szöveghez méltó és ahhoz illeszkedő könyv szülessen. Amikor ugyanehhez képet rendelnek hozzá, vagy képeket rendelnek hozzá, akkor megint végtelen sok döntést hoznak. Rengeteg lépésen keresztül jutnak el odáig, hogy kitalálják, hogy ahhoz a szöveghez milyen képeket kapcsolnak hozzá. Egyáltalán csak azt eldönteni, hogy milyen technikával fognak készülni az illusztrációk egy könyvhöz. És amikor megvan a technika, akkor ki lesz az az illusztrátor, akinek a képei jól fognak illeni a szöveghez, vagy éppen fordítva, hogy a képekhez találni egy írót, aki ahhoz illő szöveget fog készíteni. Ezek mind az első döntések. És akkor utána még megszületik 100 és 100, ami arról szól, hogy gondoljuk, hogy milyen viszonyba fogjuk állítani a képet a szöveggel. Az egyszerűen egy háttere lesz, tényleg a szó legegyszerűbb értelmében illusztrációja a szövegnek. Vagy olyan illusztrációt szeretnénk, ami elmond a szövegben le nem írt dolgokat az olvasó számára. Vagy valami játékosságot hoz a nehéz szövegek mellé. Ez rengeteg, rengeteg döntés. És nagyon szép döntések, azt gondolom.
És van jó döntés? Vagy ön szerint több jó döntés lehet?
Rengeteg jó döntés van. Nagyon-nagyon sok jó döntés van. Mint ahogy nagyon-nagyon sok jó gyerekbiblia van. Azt gondolom, hogy ma duskálunk a szemnél szebb bibliai témájú gyerekkönyvekben. Van rengeteg sajnos silány minőségű, gyenge minőségű kiadvány, amit nem csak a nyomda kivitele tesz gyengévé, hanem mind a szövege, mind a képei nagyon gyönge minőségűek. De van nagyon sok nagyon jó, ezt biztosan állíthatom, mert legalább 100 darabom itt a lakásomban, úgyhogy látom, hogy milyen sok jó van.
És ez mind magyar nyelvű, ez a 100?
Nem. Mondjuk a fele magyar nyelvű. A másik fele az német, angol, olasz, orosz, spanyol, mit a téle?
Okay, svéd. Mitől lesz jó az ön szemében egy gyerekbiblia? Itt a beszélgetés elején behozott 3 szempontot, hogy mitől tekinthetünk valamit gyerekbibliának, 4-et. Az egyik az volt, hogy a szerkesztő jelzi, hogy gyerekeknek készül, és hogy 3 dologban ezek megegyeznek. Illusztráltak, válogatva van benne bibliai szöveg, és feldolgozva van benne bibliai szöveg. De mitől lesz mindez jó?
Attól, hogy egy szép egységgé áll össze. Már első, a könyveknél nagyon fontos, hogy az első benyomás, amikor az ember, az olvasó, vagy inkább a boltban kereskélő a kezébe veszi, akkor az milyen? Ahogy a kezébe veszi valaki, milyen érzéseket kelt? Mennyire jó azt kézbe fogni? Mennyire jó abba belelapozni? Ez egy nagyon fontos dolog. És hogy ez az érzés meg tud-e maradni? Akkor is, amikor az ember hazaviszi, és a gyerekével együtt olvassa, vagy a gyerekének a kezébe adja. Vagy beviszi a tanítványainak az iskolában. Tehát ez egyszerűen nagyon fontos, hogy egy harmonikus kiadvány legyen. A másik, ami sokkal mélyebb és alaposabb figyelmet, meg megismerést igényel, hogy a szövege, az hűséges-e a Szentírásnak a szövegéhez. És közben hűséges-e az olvasóhoz, akinek az a kiadvány készült. Ez egy nagyon kényes egyensúly, de muszáj megtalálni, mert különben vagy az olvasó számára lesz érthetetlen és értelmezhetetlen az, ami a könyvben benne van, vagy pedig méltatlan lesz az eredeti kiadványhoz, az eredeti szöveghez. A képi világában egy gyerekbiblia akkor jó, mondjuk így, hogyha megint csak ez az első benyomás, ahogy az olvasó a kezébe veszi, az erőteljes. Az valamiért megragadja, vagy a képek finomsága és aprólékossága miatt, vagy azért, mert megragadóan tudja ábrázolni az illusztrátor mondjuk az érzelmeket, amiről nagyon keveset beszél a Szentírásnak a szövege, mégis fölébred az emberben, amikor egy-egy történettel, vagy a Szentírásnak egy-egy lírai szövegével találkozik. Ezek kiemelten fontos kritériumok akkor, amikor egy jó gyerekbibliáról beszélünk. Ami nem történhet meg, vagy nagyon rossz, ha megtörténik egy gyerekbiblia kapcsán, hogyha valamilyen szélsőséges irányba eltolódik akár a szöveg, akár a képeknek a világa. Például az indokolatlan agresszió. Ha a képekben megjelenik, vagy a szövegben megjelenik, akkor arra azt mondjuk, hogy ez nem jól sikerült. Itt az író vagy az illusztrátor valamit elhibázott. Vagy ha a képek nagyon előítéletesek, vagy a szöveg olyan állításokat tartalmaz, ami mondjuk népcsoport, vagy egy közösség, vagy akár egy személy irányába gyűlöletet ébreszt, akkor azt mondjuk, nem jól van megírva, nem a céljának megfelelő. Ezek nagyon érdekes kérdések, mikor ezeket észrevesszük a szövegben. Számomra az is egy mérce, hogy jó-e a szöveg, vagy sem, hogy találok-e benne, én úgy hívom, hogy erőtlenítő mondatokat, vagy gyengítő mondatokat. Amikor van egy gyönyörű szépen megírt történet Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, az utolsó vacsoráról, szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról, a képek harmóniában vannak a szöveggel, nem rémiszti el a gyerekeket, nem kelt félelmet bennük, igazodik az ő gondolkodásukhoz, alsó tagozatos vagy egy nagyobbodásnak a szókincséhez, meg világlátásához, és a legeslegvége mondjuk az a szövegnek, hogy de ez is lehet, hogy csak egy mese volt. Akkor én erre azt mondom, hogy miért vettük el az erejét a szép elbeszélésnek? Miért értéktelenítettük el az előtte lévő 25-30 oldalt egy ilyen elbizonytalanító mondattal?
Gondolom ez azon is múlik, hogy kiadja ki ezt a gyerekbibliát, hogy ez a mondat ott van-e a végén, vagy nem, igen. Csak hát gondolom erre semmilyen szabályozás nincs, hogy kiadhat ki gyerekbibliát, hanem oda kerül a könyvesbolt boltcára olyan is, ami egy mesekönyvgyártól jön ki, maradva ennél a mondatnál, meg gondolom az egyházi kiadók által készített kiadványok is.
Igen, de azt azért nem mondanám, hogy világi könyvkiadók ne adnának ki nagyon magas színvonalú és igényes bibliai témájú gyerekkönyvet. Ezt nem állítanám, hogy ez így van, és azt sem, hogy csak azért, mert mondjuk egyházi kiadónál jelenik meg, akkor annak minden szavával és minden oldalával maradéktalanul azonosulni tudok. Ezt nem állítanám. Azt gondolom, hogy az írónak és az illusztrátornak és egy könyvkiadónak megvan a szabadsága ahhoz, hogy a bibliai szöveggel dolgozzon, és a szabadsága mellé még meg lehet a tehetsége és az elhivatottsága is rá. Tehát, hogy nagyon igényesen és jól dolgozhatnak a szöveggel. És ez nagyon fontos is, hogy azok, akik tehetségesek és szívesen dolgoznak bibliai témával, ők tényleg dolgozzanak vele. Mert annyi minden másról is írhatnának, annyi minden mást is megrajzolhatnának, megfesthetnének. Hát milyen jó, hogy dolgoznak ezzel a témával. Ez egy ajándék, ez egy áldás. Nagyon fontos nekünk, hogy így is maradjon.
Van különbség mondjuk protestáns és katolikus gyerekbibliák között, vagy itt nagyobb az összhang, mint mondjuk a, hogy mondjam most így a felnőtt biblia tekintetében, ugye, ahol van néhány könyvbeli különbség a protestánsok és a katolikusok által használt szentírási szövegek között?
A gyerekbibliákban olyan különbséget azért nem lehet észrevenni, mint mondjuk egy protestáns és egy katolikus bibliában, hogy pontosan meg tudjuk mondani első tartalomjegyzéklapozásra, hogy azt melyik felekezetnek a kiadványa. Ez egyszerűen abból adódik, hogy van egy hallgatólagos gyerekbiblia kánon. És az a hallgatólagos gyerekbiblia kánon eleve sokkal kevesebb történet van, és sokkal kevesebb szöveg van, mint az eredeti bibliában, és a szerzőknek alapvető szándéka, hogy a nagy történeteket, a nagy bibliai történeteket, a nagy szereplőket jelenítsék meg elsősorban ezekben a könyvekben, és az evangéliumoknak a nagy történeteit. Most melyik a nagy és melyik a kicsi, az nyilván hosszas beszélgetésre adhatna alapot, de mégiscsak a teremtés történet, Ábrahám története, Mózes története, a József történet, profétákból legalább egy, és az evangéliumoknak a történetei szerepelnek a gyerekbibliák legnagyobb többségében. Tehát ez mondjuk a csontváz, amire fölfűznek egy gyerekbibliát. Ha mondjuk fölnapozunk egy Calvin kiadó által kiadott gyerekbibliát, vagy egy Paraklétus könyvesház által kiadott gyerekbibliát, akkor ugyanazokat az alaptörténeteket fogjuk megtalálni benne, mint amikor a Szent István Társulat, vagy éppen a Móra kiadónak a gyerekbibliáját lapozzuk föl. Nyilván vannak finomságok, tehát amikor már egy gyerekbiblia nem kizárólag nagy történetekkel foglalkozik, akkor már meg tudnak jelenni benne a finomságok, hogy melyik Zsoltár kerül bele a kiadványba, vagy az ószövetségi kisebb könyvekből, történetekből melyiket válogatják bele, ebben már lehetnek felekezeti különbségek.
Meg feltételezem, hogy a szóhasználatban esetleg mondjuk Mária vagy Szűz Mária ilyen kifejezésbeli különbségek, gondolom vannak,
igen,
a
gyerekbibliában. Igen, apróságok lehetnek, igen. Tehát ilyen finomságok lehetnek. De a gyerekbibliáknál tehát lehetnek felekezeti különbségek, és az nagyon jó is, ha vannak, mert nem mocsárban kell tapicskálni, hanem kell tudni, hogy mi az érték számunkra, és mi az, ami nekünk fontos, és az arról gondoskodni is kell, meg arra figyelni kell. De a gyerekbibliák kutatása is, és a létrehozása is, az egy alapvetően ökumenikus törekvés, és egy van benne egy ilyen felekezet közi vágyakozás, vagy egy igény.
Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a gyerekbibliáknál közelebb van, hát ha nem, azt mondom, nem is azt mondom, hogy egy közös biblia, de hogy nyitottabbak egymásra talán a protestáns és katolikus szerkesztők, mint a, bocsánat, ezt a szót használom, hogy felnőtt szentírási szövegnél, ahol úgy tudom, hogy van egy törekvés arra, hogy készüljön egy magyar nyelvű ökumenikus bibliafordítás, de valahol ez még ott a szakbizottság szintjén van, az erről való diskurzus évek óta, hogy majd akkor melyik könyvet fordítják le először, és kik és hogyan pontosan. Hát a szándék megvan, de még nem halad ennyire jól, mint a gyerekeknél.
A gyerekbibliáknál inkább az az éleslátás jelenik meg, hogy felekezettől függetlenül nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyerekek kezébe bibliai szöveg kerüljön. És hogy a gyerekbibliák hasonlóan az összes többi, vagy a legjobb minőségű gyerekirodalmi szövegek, ezek beavató szövegek. Nem azért készülnek elsősorban, hogy a felekezetek közötti, vagy a felekezetekben megjelenő apró finomságokra megtanítsák a gyerekeket. Nem ez a cél elsősorban, hanem az, hogy a gyerekek találkozzanak a Szentírás szövegével. Hogy ez egy kapu legyen nekik, hogy legyen egy szókincse, hogy legyen benne a gondolatvilágában, legyen benne a hétköznapjaiban a bibliai történet, az Isten és ember története. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert utána nem lesz, aki olvassa a Szentírást.
Segítsen a hallgatóinknak, bár tulajdonképpen közvetve végig erről beszélgettünk, de hogyha valaki szeretne a gyermekének, unokájának vásárolni egy gyerekbibliát, akár most húsvétra, most ezt a beszélgetést nagy csütörtökön hallják a hallgatóink, akkor még talán van idejük beszerezni egyet, de hogy ezt a sok-sok szempontot, amit elmondott, ezt hogy lehet abban kikristályosítani, hogy aztán melyik lesz a megfelelő gyerekbiblia, és ha bemegyünk egy boltba, akkor mi az, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy ez az ön által már említett silányabb kategória, vagy egy minőségi kategória?
Hát a vásárlónak a legfontosabb is első mércéje a tetszik, nem tetszik. Amikor a kezemben veszem, ott a könyvesboltban a 100 másik könyv között, akkor az elnyeri a tetszésemet. Ez a legfontosabb. Azt fogom hazavinni, ami abban az 5 másodpercben, 15 másodpercben, amíg forgatom a könyvet, az nekem megtetszik-e. Hogyha nagyon rikító ez a könyv. Ha nagyon szentkép stílusa van szentkép stílusa van a képeknek, akkor azt le kell tenni. Hogyha az a könyv szól hozzám, hogyha arról a könyvről azt gondolom, hogy az én gyerekemnek tetszeni fog, akkor meg haza kell vinni. Nem tudok ennél pontosabb mércét, mert ahány család, ahány gyerek, ahány felolvasó szülő, ahány történetet hallgató gyerek, az annyiféle, mind más.
Akiket még ennél is bővebben érdekel a gyerekbibliák kérdése, nekik szerveznek egy képzést, amit, ha jól értem, akkor alapvetően hittan oktatással, hittan tanítással foglalkozó szakembereknek céloznak. Mi a képzésüknek a célja? Mi az, amit itt tanulhatnak azok, akik részt vesznek majd ezen?
Igen, egy szakmai napot szervezünk Budapestre, és az a célunk, hogy szóba hozzuk a gyerekbibliákat. Bár mi most nagyon nagy örömmel és hosszan már beszélgetünk itt a gyerekbibliákról, de én azt gondolom, hogy ezek a kiadványok áldozatai az előítéleteknek, hogy jó gyerekbibliát nem lehet csinálni, és áldozatai annak a hatalmas könyvpiacnak, amin meg kell jelenniük. egyszerűen nincsen idő rájuk, nem jutnak szóhoz ezek a kiadványok, és mi ezen a képzésünkön Pompor Zoltánnal, aki ennek a képzésnek a másik házigazdája, azt szeretnénk, hogyha egy napig ezek a könyvek megmutathatnák magukat, hogyha beszélhetnének magukról, hogyha minden róluk szólna. Ez mondjuk így egy ilyen érdekképviselet a részünkről. És azt gondolom, hogy nem csak a könyvásárló szülők, vagy a könyvásárló emberek a boltban bizonytalanodnak el akkor, amikor gyerekbibliákkal találkoznak, hanem azok is, akiknek a vallásos nevelés, vagy a hittantanítás a specialitásuk, vagy a szakmájuk, vagy a hivatásuk. Ezért hívjuk meg elsősorban őket erre a képzésre. Maguknak is, meg a gyerekbibliáknak is adnak egy kis időt, meg egy ilyen találkozási pontot ezen a szakmai napon, és azt reméljük, hogy ebből a napból, vagy erről a napról egy kicsit mindenki máshogy fog hazatérni.
És akkor, ha jól sejtem, itt mondjuk ki, hogy a felekezet közösség erre az alkalomra is igaz, már csak a gyerekbibliákból fakadóan is, amiről az elmúlt percekben beszéltünk. Magyarul várnak erre az alkalomra református, protestáns, katolikus hittanoktatókat, hittantanárokat, akár lelkészeket is.
Igen, hát én római katolikus vagyok, Pompor Zoltán református, hát már így a két képző azt vállalta föl, hogy azt vállaljuk föl, hogy amit tudunk, azt hozunk a saját felekezetünknek a tudásából, és egy párbeszédben szeretnénk ezt az egész programot megvalósítani. Ugyanígy a résztvevőket is úgy hívjuk, hogy hozzák a maguk értékeit, meg gondolatait ebben a témában, és legyenek készek vagy nyitottak egy párbeszédre. Velünk is a társaikkal, meg azokkal a gyerekbibliákkal, amiket oda viszünk erre a képzésre. Úgy készülünk, hogy nagyjából egy 100-120 gyerekbiblia ott lesz a térben, tehát hogy párbeszédre készen, és mi is. Egy ilyen szakmai napot tervezünk.
Köszönöm, és egy utolsó kérdést engedjen még meg. Előzetesen megbeszéltük, hogy majd hozunk példákat itt a nagy hét kapcsán, és aztán elsodort a beszélgetés fonala. Ön egyszer, emlékszem, mondott valami példát nagypéntek húsvét tekintetében, de aztán tovább pörögtek a szavaink. Tehát esetleg abban van-e valami jó példa ön előtt a gyerekbiblia tekintetében, hogy lehet 3, 4, 5, 6, 7 éves gyerekeknek elmagyarázni, hogy most nagy héten éppen mit ünnepelünk, mire fókuszálunk, és tulajdonképpen ha úgy tudja ezt most nekünk elmondani, hogy ez a gyerekbiblia már nem kerül oda a szülők kezébe, de ha csak 3 jó mondatban el tudják mondani, hogy mit ünnepelünk húsvétkor, már az is nagy segítség lehet szerintem sok szülőnek. Van ön előtt jó példa az ilyen nagypénteki húsvéti történetre? Azért ezek még felnőtteknek sem könnyű történetek, hogy Jézus haláláról és feltámadásáról mit gondolunk, mit hiszünk.
Igen, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor ide készítettem 8 kedvencemet az asztalra, kinyitva az utolsó vacsora és Jézus kereszthalála, feltámadása oldalaknál kinyitva. Nagyon örülök, hogy ezeket kinyitottam itt, és nagyon jó példákat fogok mindjárt mondani, de előtte még annyit mondanék róla, hogy a húsvéti történet, Jézus szenvedése, kereszthalála és feltámadása egyetlen gyerekbibliából sem hiányzik, és nem is hiányozhat. Ez egy kulcs eleme a gyerekbibliáknak, egy kulcs eleme a hitünknek, és az, hogy ez hogyan jelenik meg egy gyerekbibliában, az minősít egy könyvet. Ha csak ezen az oldalon nyitjuk ki, vagy ezeken az oldalakon nyitjuk ki, akkor az minősít, vagy azon keresztül minősíteni tudunk egy gyerekbibliát. A legelső, ez, ahogy mondta is, nem gyerekeknek szóló történet. Ez a legnehezebb történet, amivel még felnőttnek is nehéz szembesülnie. Akkor, amikor én belenézek egy gyerekbibliába, és azt nézem, hogy hogyan mutatja be Jézus szenvedés történetét, halálát és föltámadását, akkor az első, amire nagyon figyelek, hogy tiszteletben tartja-e azt, hogy ez még egy felnőtt számára is fölfoghatatlanul nehéz és fájdalmas és szinte fölfoghatatlan történet, akkor egy gyerek számára még inkább az. Vagyis meg tudja teremteni szövegében és képében azt a távolságtartást, hogy ne hasson ijesztően és elborzasztóan a gyerek számára, az olvasó számára, vagy a képeket nézegető számára ennek a történetnek a megjelenése. A másik, amit meg szoktam nézni ezeknél, vagy ezekben a gyerekbibliákban, hogy megmutatja-e képében vagy szövegében azt a jézusi szándékot, hogy az utolsó vacsorán közösséget teremtsen maga körül. Meg tudja mutatni a magányosságát Jézusnak, ami az utolsó vacsora után rávár. Meg tudja mutatni a szomorúságot, amit a tanítványok megélnek Jézus elvesztésekor. Meg tudja mutatni az örömöt, amit a feltámadt Jézussal való találkozáskor megélnek. Hogyha ezt az ívet, ezt a mondjuk nagy érzelmi hullámzást meg tudja mutatni a gyerekeknek, akkor nagyon jól sikerült a történet elmondása. Képben és szövegben egyaránt.